Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Hello mindenkinek, ez a Filmszerész Gellértel, Szabival. Szia, Gellért.
Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Nos, az a helyzet, hogy két témát fogunk most előhozni, az egyik szomorú, lehet, hogy a másik az még szomorúbb lesz. No. Az egyik egy eltávozott közülünk, Medvigy Gábor operatőr, és arra kérlek, hogy mutasd be nekem őt, mert hogy egyrészt én nem térképeztem fel olyan mélységben, például Tarbéla munkásságát, aminek szerves része ugye Medvigy Gábor munkássága is, hogy erről én tudjak beszélni, de hát azt megszokhatták a hallgatók, úgyhogy hallgatlak. A másik témát azt én fogom feldobni, majd vagy megerősítést, vagy pedig dorgálást fogok kérni tőled. Majd meglepetés lesz.
Jajaj.
Történt a Facebookon egy poszt, amihez én kommenteltem egy ilyen coming outot, egy film művészeti alkotással kapcsolatban.
Jó, akkor nézzük majd azt.
Medvigy Gáborral kezdjük.
Igen, előtte búcsúzunk el Medvigy Gábortól. Egyébként ez egy érdekes jelenség, amiről te is beszéltél, vagy pontosabban egy tény, hogy amikor van egy olyan nagyon-nagyon erős rendezői védjegyekkel, stílussal, modorral rendelkező művész, mint amilyen Tarbéla, akihez ugye kötjük nyilván a filmjeink keresztül, tehát a Sátántangón, a Werkmeister harmóniákon és a többin keresztül kötjük azt a világlátást, amitől világhírű lett, elfelejtjük, hogy van mögötte egy operatőr is. Tehát, hogy a Tarbélának a vízióit, meg úgy alapvetően a nagy rendezők, vagy akármilyen rendezők vízióit, azért alapvetően az operatőr váltja valóra. Tehát, ha ő nem tudja dekódolni a rendezőnek az üzenetét a látásával, nem tudja az operatőri látásába ezt belerakni, akkor az operatőr képzelhet bármit a magyar valóságról, a sétáról, a tehenekről, vagy a rendező, igen, pontosabban, igen. Elnézést. Szóval, hogy a rendező gondolhat bármit, az nem lesz ott a vásznon. És Medvigy Gábor egy igazán különleges, tulajdonképpen egyedi, kifejezetten egyedi stílusú operatőr volt, aki évtizedeken keresztül egyébként tanította az SFN is, mert hát volt neki mit átadni. És én is többször találkoztam ezzel most a halála kapcsán, és ebben szerintem semmi szégyelni való nincs, hogy azok is, akik nézték a Tarbéla filmeket, azok se feltétlenül tudták, hogy hívják az operatőrét ezeknek a filmeknek. Nem az összes filmjét csinált a Tarbéla vele, ennek is megvan a külön története, ezt most itt nem húznám be. Szerintem egyébként a rendezőnek a felelőssége nagyobb volt, hogy az ő munkakapcsolatuk megszakadt, de azt szeretném még róla elmondani, hogy engem megütött az is a halála kapcsán, hogy azt láttam, hogy valahogy róla senki nem udvariasan nyilatkozik, hanem a legőszintébben írják a legszebbeket. De teljesen mindegy, hogy melyik oldalról beszélünk. Tehát a magyar nemzet ugyanúgy szép megemlékezést írt, mint a magyar narancs. Ami szerintem nagyon-nagyon ritka.
Ritka mostanában.
Nagyon-nagyon ritka. Mindenhol kiemelték, hogy egy végtelenül szerény és nagyon kedves, barátságos, nyitott, segítőkész ember volt, és amellett meg egy hatalmas filmművész. Nem azt mondom, hogy ilyenkor megnyugszom, mert alapvetően nem nyugszom meg az ország állapotával kapcsolatban, de azért abban az értelemben jó ilyet látni, hogy mégiscsak vannak közös pontok. Még hogyha a gyászban is mutatkoznak ezek meg, de én azt gondolom, hogy már olyan sok vörös határt átlépünk a közbeszédben, hogy én már erre is rácsodálkozom. Hogy egyáltalán van ilyen, vagy történik ilyen. Nagyon fiatal volt, pontosabban szerintem még egy 66 éves ember fiatal.
Így van.
Úgyhogy nagyon-nagyon szomorú az ő halálhíre, és hát nyugodjék békében, és egyáltalán nem túlzás, ha azt állítom, hogy az, amit ő látott, az szerintem évszázadokig velünk fog megmaradni. Tehát bárki elindítja a Sátántangót, vagy a Werkmeistert, vagy a Hosszú Alkonyt, de egyébként Makkárollyal is dolgozott, meg Kamondival is, meg nagyon sok mindenkivel, itt marad majd velünk.
Hát és akkor itt elkezdhetnénk beszélgetni a beszúrt kis gondolataidról, de nem fogunk elkezdeni, majd egyszer valamikor
jó.
Megemlékezünk erről, és akkor jön az, amit én coming out-olok. Ugye Orsi nevű ismerősöm, egykori kollégám, azt írta fel, hogy a feeling shocked, tehát hogy meg van döbbenve, le van sokkolva. Ma találkoztam valakivel, aki sosem hallott az Abigailről, sem a könyvet, sem a filmet nem ismerte. Ugye itt azért árnyalódik, hogy ismerte-e, vagy látta-e, olvasta-e. Aha. Nem ugyanaz, a nem ismerte, az mondjuk egy ilyen durvább. Ettől függetlenül szerintem, mindegy, én írtam erre valamit, nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy hozzászóljak-e. Mostában nem szoktam hozzászólni ilyen posztokhoz, amikor helybe megyek a kert végében a gerebéért, és most nem is találom, hogy mit írtam rá, megkeresem. Igen. Hát, írtam így. Az ember egy ideig nem tudja, hogy kell deriválni, aztán megtanítják neki, és már tud. Tehát van egy ilyen pont az ember életében, ezt próbáltam lefesteni, mikor még nem tud járni, aztán pedig már tud járni. Coming out-olok, még én is az Abigail előtt vagyok, sőt, még az üvegtigrissel láttam eddig. Aztán, ha pótolom, én is lehetek feeling shocked. Szóval, hogy nem tudom, hogy bűne az, hogyha az ember bizonyos tekintetben alapműnek számított dolgokat nem sodort még elé az élet. Én nagyon sokszor gondolkodtam rajta, hogy most csak meg kéne nézni, vagy legalább elolvasni, vagy legalább megnézni, és elolvasni. Az Abigailt az 5. pecséttel ezt megtettem, ami évtizedeken keresztül kísértett engem, hogy akkor azt meg kell nézni, mert hallottam róla ezt is, azt is, amazt is. Nem tudnék belőle idézni, de tudom, hogy ott, amikor megnéztem az 5. pecsétet, akkor tudtam, hogy az mi az a film. És szerettem azt a filmet. Már ha azt lehet szeretni egy ilyen filmet, úgyhogy szeretem azt a filmet. Értékelem azt a filmet. Én nem tudnám visszaidézni. Nem tudnám elmondani, hogy miről szólt. Bocsánat, sajnálom. Én így ilyen fogyasztó vagyok. Vagy másfajta művek égnek bennállam úgy, hogy vissza tudok belőle idézni. Lehet, hogy többször meg kell nézni. És ezzel kapcsolatban mindig az a bajom, hogy én nem érzem bűnnek azt, hogyha valaki valamit nem ismer, hiszen ha nem mondták meg neki, nem mutatták meg neki, nem jött vele szembe.
Hát vagy nem akarta megnézni. Hát
az én esetemben, az van, hogy én tudom, mi az az Abigail, tudom, hogy ki szerezte, ki írta, hogy ki rendezte, ki készítette a filmet, azt éppen nem, tévéfilm volt, ha jól tudom. És majd egyszer megnézem, de hogy engem ne nyomasszon már a világ azzal, hogy
én azt veszem észre,
hogy nem láttam meg az Abigailt. Igen, bocs, igen.
Én azt veszem észre ezekben a konfliktusokban, mert életem során, szakmai életem során is, meg magánéletem során is sokszor találkoztam hasonló szituációval, és bevallom őszintén, hogy sőt, hát nincs ezen mit bevallani, mert én ezt mindig vállaltam az adott helyzetben. Nyilván, ha valaki azt mondta nekem, hogy nem látta a Birodalom visszavágott, most direkt egy másik példa.
De jó, akkor, tök jó példa.
Vagy a Keresztapát, akkor elkerekedett a szemem. Én azt hiszem, hogy ezek a konfliktusok egyébként nagyon sokszor igazából arról szólnak, hogy mind a két fél be van valamibe kövesedve. Az egyik fél, aki nem nézett meg valamit, az bele van kövesedve abba a, nevezzük frusztrációnak, abba a frusztrációba, hogy van valami nagyon népszerű dolog, vagy valami nagyon ismert dolog, amit ön még nem nézett meg, ezért egy kicsit talán FOMO érzése is van, meg azt gondolja, hogy majd azt gondolják az emberek, hogy neki a műveltsége nem megfelelő szintű, és nagyon sokszor így ráfeszül erre a dologra, hogy jó, nem láttam, de is akkor mi van? Amikor igazából szerintem ezek a helyzetek arról szólnak alapvetően, hogy a legtöbbször azért nem nézte meg az a valaki azt a híres filmet vagy sorozatot, mert nem érdekelte.
Igen.
És ilyenkor lép ki képbe az, hogy amit én alapvetően megélek ilyenkor, hogy az első reakcióm az általában a megdöbbenés, hogy a jó ég, mert hát nyilván magamból indulok ki, de ezért alig, ha vagyok elítélhető. A következő pedig az, hogy ha az valaki meg akarja nézni, tehát úgy mondja, hogy nem láttam még a Birodalom visszavágott, de kíváncsi vagyok, akkor tulajdonképpen teljesen őszintén mondom, hogy de jó neki, hogy először láthatja. mert hogy én mikor láttam azt utoljára régen.
És hány éves voltál, milyen tapasztalattal,
teljesen más, hogy csapódik le. Hogy biztos érdekes lesz azt a dolgot befogadni. Szerintem ilyenkor alapvetően annak érdemes utána jönni, vagy arról érdemes beszélgetni a másik emberrel, hogy miért nem nézte meg. Hogy miért nem érdekelte, hogyha nem azért nézte meg, hogy direkt nem tudom én a fősodorral szembe menjen, de ugyanakkor meg ez tényleg csak a legnépszerűbb dolgokkal van így, mondjuk a filmekkel, mert de tényleg láttál már valakit azért nem tudom én szégyenkezni, vagy azon lamentálni, hogy ő nem olvasta a háború és békét. De tényleg kicikizünk valakit mert az Ulisseszt sem olvasta. Nem olvasta. Csak ezek ugye annyira benne vannak egyébként, azt hiszem, hogy azért is korbácsolnak érzelmeket, ha valaki nem látta az Abigért, nem, meg a Birodalom visszavágott, hanem hogy ezek azért annyira benne vannak a közbeszédben, annyira benne van az életünkben, az Abigér kapcsán is egy csomó utalás, meg hát a Star Wars kapcsán is, hogy én a két példánál maradjunk, hogy ilyenkor egy kicsit az a fél, aki már nagyon sokszor látta, és nagyon evidens neki, az egy kicsit olyan, nem tudom, eszköztelennek érzi magát. Tehát szerintem ez egy összetett dolog, de alapvetően nekem az a véleményem erről, hogy egyáltalán nem kínos, ha nem láttad az Abigélt. Nyilván tudod, miről szól, nem? Meg igen, nyilván igen, tudod, igen. Hogy mi ez.
Igen.
Tehát, hogy nem tudnád, hogy ki a Szabó Magda, akkor már talán beszélhetnénk arról, hogy Szabi, hát egy picikét le vagy maradva. De hát én is tudom, hogy ki az a Tolsztoj.
Igen.
Aztán olvastam tőle 3 könyvet. Vagy 2. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ezek a... Szóval, hogy ezekből a konfliktusokból kár levonni olyan következtetéseket, mint amiket az ismerősöd a posztjában levont. Vagy nem feltétlenül.
Sok gondolat van ezzel kapcsolatban. Egyik, hogy volt olyan kedves, és feltette... nem tudom, az én posztom, vagy az én kommentem hatására, egy szakdolgozat részletét, ahol leírja azt, amit igen, de legalább kaptam egy információt, elolvastam, na, ez egy szép összefoglaló arról, hogy mit kell tudni erről a műről. A másik az, hogy amit még szeretnék idehozni, és le is zárnám ezt a dolgot, mert volt még egy gondolat a fejemben, de természetesen már kiment a fejemből, hogy amikor így nagyon valaki virgázik azzal, hogy a tudás, meg az ismeret, meg az, hogy mit tudunk, és mi az, amit mi ismerünk, azt annak az értékét mindig a helyszín és az időpont határozza meg. Tehát aztán nekem jöhet a Szabó Magdával akkor, amikor egy teljesen más feladatot kell megoldani az életben, ami adott esetben értékesebb egy erdő közepén eltévedve, mint Szabó Magda, vagy a Árpádházi királyok sorolása. Nem azt mondom, hogy ezzel mentegetem azokat, akik ezt nem tudják, viszont előnyben hozom azokat, akik nem tudják, de tudnak mást. Szóval, hogy mindig el lehet dönteni adott szituációban, hogy mi az értékes tudás. Minden tudás értékes, hozzáteszem.
Figyelj, mi a cél ilyenkor? Nem baj, ha egy kicsit akkor most így tovább hosszú beszélünk, majd a műsorban.
Majd a műsorban lehúzunk.
Majd a többiben belehúzunk. De hogy... Szóval ilyenkor azon kívül, hogy számon kéred a világot, vagy azokat az embereket, akik nem látták az Abigélt, igazából mit akarsz egy ilyen poszttal elérni? Én ezt nem értem soha. Mert ha azt akarom elérni, hogy az Abigélhez kedvet csináljak azoknak, akik nem látták, akkor miért nem posztolok arról, hogy milyen csuda jó az Abigél? Kit érdekel, hogy ki látta, ki nem látta? Én imádom, rajongok érte, és hogyha ha választékosan, ha szaftal, ha gusztusosan adom át a lelkesedésemet, akkor lehet, hogy abból nem tudom én, a 10 emberből, aki elolvassa és nem látta még az Abigélt, néhányan kedvet kapnak hozzá. De egyébként egy ilyen poszttal elidegenítem magamtól azokat az embereket, és frusztrációt okozok azoknak az embereknek, akik ezt nem látták. Mondom, de azért még egyszer megerősíteném azt, hogy természetesen ösztönösen belőlem is van egy hasonló reakció, persze. De belőled is, hogyha
persze,
valami olyan
beszélünk. Meg az ellenállás a fősodorral kapcsolatban, de ehhez fel kell nőni, át kell lépni egy tapasztalati mennyiséget ahhoz, hogy ezt túl tud tenni magad. Nem sértődtem meg ezen, hanem kommenteltem egy ilyet, és azt gondolom, hogy nem tettem ezt rosszul most így, hogy ráadásul ott is virít a kommentem a posztat. Közben eszembe jutott még egy ilyen frusztráló dolog, amikor együtt dolgoztunk a nagy rádióban, te érted, én nem értettem, akkor teljesen máshonnan jövök én, mint ahonnan te, vagy teljesen máshonnan jövünk. És akkor meghalt Cseh Tamás. És összeszaladt mindenki, hogy meghalt Cseh Tamás, persze. És hogy felhajtás volt körülötte úgy, hogy az én életemben, nem éreztem szégyent emiatt, az én életemben nem értettem, hogy miért kell kiemelni ennyire ott a rádióban, műsor szintjén is Cseh Tamást. Mert szerintem Cseh Tamás a fősodorhoz képest, amit az a rádió képviselt, bocsánat a kifejezésért, marginális volt. Tehát biztos vagyok benne, hogy ott volt, letette az asztalra azt, ami komoly
nyomot... Második témát én
nem, 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 ehhez tartozik, mert komoly nyomot hagyott, de hogy volt egy ilyen frusztráció, valami, az, amit mondtál, és azzal kapcsolatban eszembe jutott valami, az ez volt, úgyhogy ez a témához kapcsolódik, de hogy melyik részéhez, azt nem tudom. De hogy volt egy ilyen dolog, hogy őszintén nem értettem ezt az egészet. Én nem innen jövök, máshonnan jövök, és hirtelen előkerült Cseh Tamás. Ez volt az érzésem.
Szerintem azt akkor is elmondták neked, hogy talán én is érvként, hogy a Cseh Tamás nélkül nem lenne Lovasi András, nem lenne Beg Zoli, nem lenne egy csomó olyan, amit ma a magyar könnyűzene hagyományai közt tartunk számon.
Igen, de igen, de ezt el kellett magyarázni, és ez volt nekem a furcsa. És nem csak nekem kellett elmagyarázni, hanem azoknak is, akik 30Y-t meg Lovasit hallgattak, mert hogy Cseh Tamás nem volt jelen az ő életükben.
Hát hanem igen, ő egy csak nagyon speciális igen. csatornánkon jelenlévő művész
és
volt.
És szerintem, hogyha ezt el kell magyarázni, az én szerintem nem gáz.
Nem, szerintem se gáz.
Hát nem neked, tudtam, utána meg már tudtam.
Miért lenne gáz? Én abból élek, hogy elmagyarázom, hogy szerintem miért jó ez, vagy az, vagy szerintem miért nem annyira jó ez.
Na, hát akkor ezt jól megbeszéltük, jöjjön a műsorismertetés.
Oké.
Filmszerész. A mai epizód tartalmából.
No, megérkezett streamingre a film, amelyért Sarah Polley, igen, a kislánya váratlan utazásból, de hát azóta már ugye felnőtt forgatókönyvírói Oscar-díjat kapott, ez a Women Talking, a nők beszélnek, ez a magyar címe, az Amazonon lehet megtekinteni magyar felirattal, és ez lesz most a hét filmje, tehát nem mozifilm, bár nagyon jó lett volna, hogy mozifilm lett volna, mert egyébként a világon szinte mindenhol az volt, hozzánk nem jutott el. Aztán a mozikban premier előtt látható egy japán film, az idei Cannes-i filmfesztivál egyik sztárfilmje, az a címe, hogy Szörnyeteg, és a Bolti Tolvajok rendezőjének az új alkotásáról van szó. Három napja esténként Geszti Péternek adom a napomat, mert elhatároztam, hogy legalább az első heti szórást megnézem az új, meglehetősen speciális dramaturgiával, vagy hát, hogy mondjam, az ígéretek szerint speciális dramaturgiával készült műsorának, ami a Viaszat 3-on megy. Majd elmondom, ha jutunk, hogy pontosan mi is a műsor, esetleg a hallgatók még erről nem értesültek volna, meg hát persze azt is, hogy hogyan tetszett nekem. És akkor a legvégére gondoltam egy ilyen gyors előre tekintést, hogy mivel ugye hát itt van a vége a nyárnak, tehát konkrétan, hogyha a mai adás felvételét veszük, akkor már csak a mai nap van hátra augusztusból, és hogy beszéljünk arról egy picikét, hogy milyen nagyobb filmek jönnek majd az őszi szezonban, mert hogy jönnek majd bőséggel rendesen.
Zeneileg pedig Richard Attenborough-ra emlékezünk, aki napokban lett volna 100 éves, igen. És amellett, hogy a Gandhi, a Chaplin és még számos más filmet rendezett, megjelent filmekben is, mint például a
hamarabb jelent meg jóval egyébként.
Igen, Jurassic Parkban gyakorlatilag egy nagyobb korosztályi részt fed le a Jurassic Park, mint mondjuk a korábbi filmjei.
Igen, hát
azt gondolom, ő volt az öreg, aki nem sporolt semmivel.
Igen, nagyon, egyébként nagyon klassz színész is volt, tehát javaslom mindenkinek a remélem jól ejtem, a Rillington Place 10 című filmet, amiben egy sorozatgyilkost játszott. Jó. De egyébként olyan filmekben is elég fontos szereplő volt, hogy klasszikusokat mondjak, mint például a Nagyszökés. Tényleg. Csak valahogy az ő karakterét nem a frissen borotvált Richard Attenborough-val azonosítjuk, hanem azzal a szakállas bácsival, aki a Jurassic Parkban is volt. Maradjunk annyiban, hogy valóban jelentős művész volt, nagyon sok tekintetben, és most ebben az adásban Jurassic Park zenéjét hallgatjuk. Hát először is a nem tudom én, hogy is hívjam ezt magyarul, szóval azt a zenét hallgatjuk meg, azt a néhány másodperc zenét,
amivel indul a film.
Amivel indul a film, és természetesen ezt is, mint az összes tételt John Williams komponálta.
Filmszerész, a hét filmje.
Nagyon szeretem az olyan sztorikat, amikor miből lesz a cserebogár jellegű érzése van az embernek. Sarah Polley is egy ilyen filmrendező, akiről ugye, mert szinte el is felejtettük, hogy a váratlan utazásból ő volt a kis csaj. Egyik főszereplő, ugye?
Igen, én mondjuk nem felejtettem el, mert egy gyerekként is mérhetetlenül szerelmes voltam abban a szőke kislányban. Igen, én a mai napig most is, hogy megláttam az Oscaron, amikor átvette a Nők beszélnek forgatókönyvért, adaptált kategóriában az Oscar-díjat, akkor is megbabonázva néztem a szemeit. Én nagyon szerettem a tekintetét ennek a nőnek, meg hát kislányként is nagyon-nagyon kedveltem, és hát már akkor fölfigyeltem arra, hogy milyen tehetséges, amikor ezzel a filmrendezéssel még csak elkezdett igazából foglalkozni, mert azért színészként is sok mindenben játszott az évek során, de azt hiszem, igen, 2006-ban kezdett el rendezni, az Egyre távolabb című filmje volt az első, aztán a Volt egy tánc, és az utolsó, az a 2012-es Apáim története, ami egy nagyon-nagyon-nagyon extra dokumentumfilm, ami az ő saját életéről szólt, és az ő család kapcsolatairól, és aztán most 2022-ben kijött a Nők beszélnek című film, ami egyébként egy 2018-as regénynek az adaptációja, és nagyon-nagyon érdekes a filmnek a hangulata, mert amikor elkezdtem nézni, biztos kihagyott az agyam, vagy még nem ébredtem föl eléggé, de én valamiért úgy emlékeztem, hogy ez egy színdarab volt, amiből készítették ezt a filmet, és ezt így igazolva is éreztem, amikor néztem, egy ilyen vallási szektának a nő tagjai, mert tulajdonképpen erről szól, egy pajtában vannak, és kénytelenek megbeszélni, hogy mi történjen másnapra víradólag, mert hogy volt egy olyan eset, hogy kiderült, hogy azok a férfiak, vagy hát azok közül a férfiak közül, akikkel együtt élnek ebben a vallási szektában, többen hát éjszakánként megtámadták ezeket a nőket, megerőszakolták őket, sokszor helyben is hagyták őket, majd utána beadták nekik, hogy ezt a démonok csinálták. És lebuktak, és az egyik nő, mivel a gyerekével erőszakoskodtak éppen, a Claire Foy által játszott karakter majdnem belevágta a vasvillát az egyik férfiba, és elvitték, a rendőrök elvitték a férfiakat, de úgy alakult a dolog, hogy már másnap reggelre jönnek is vissza. És azt kell eldönteni a nőknek, hogy mit csinálnak. Mennek, vagy maradnak. És ez a 100 perc, ez tulajdonképpen egy beszélgetés története. Ott vannak ezek az egészen elképesztően nagyszerű színésznők, tényleg, tehát óriási nevek vannak benne. A Jesse Buckley, a Frances McDormand, a már említett Claire Foy, a Rooney Mara, és a fiatalabbak is nagyon-nagyon jók, meg hát azok az idősebbek is, akik nem feltétlenül annyira ismertek. Ott ülnek ezekben a ilyen múlt századinak tetsző ruhában. Azért mondom, hogy múlt századinak tetsző, mert a film egy bizonyos pontján egyébként kiderül, hogy melyik évben vagyunk, de ez igazából lényegtelen, mint ahogy nagyon-nagyon ügyes szerintem az is, ahogy ezáltal is időtlenné teszi a történetet, ugyanakkor meg egy kicsit meg is indokolja ezt a teátrális stílust. Tehát az, hogy ott ülnek ezek a nők, meg állnak, és ki is derül róluk az, hogy a többségüktől még a tanulás joga is meg volt vonva, tehát van, aki nem tud olvasni, tehát ahogy szavaznak arról például, hogy mi történjen, azt is ilyen speciális módon teszik meg, mégis rendkívül választékosan, és azt kell mondjam, hogy élvezetesen vitáznak arról, hogy mi legyen. Tehát van az egésznek egy olyan mester, kélt stílusa, aminek elvileg egyébként irritálónak kéne lenni, De mégsem az. És ezen közben is gondolkodtam, hogy ez miért nem zavar engem, és aztán rájöttem, hogy azért, mert igazából az egész bármennyire is konkrét történet, és bármennyire is el tudjuk képzelni, hogy valóban van egy ilyen szekta, ahol esetleg valóban megtörténhet ilyesmi, akár még manapság is, mégiscsak az egész ilyen összefoglaló jellegű. Tehát, hogy ebben a konkrét kitalált helyzetben benne van a nők elnyomásának a története. És ezért nem zavart az, hogy teátrális a dolog, meg hát igazából azért sem, mert a dráma az ezzel együtt is tud történni, vagy ezzel együtt is el tudja kapni az embert. Nagyon-nagyon jó film, és tényleg nagyon kár, hogy nem jutott el mozikba, mert egyébként amellett, hogy tényleg nagy részt egy pajtában vagyunk a film alatt, a külső felvételek nagyon-nagyon mozifilmesek. Tehát nagyon-nagyon klasszul van kitalálva az egésznek a képi világa. Hát Sarah Polley rettentő tehetséges ember. Azt nem merem állítani, mert az valószínűleg hazugság lenne, ha azt mondanám, vagy hát hülyeség lenne azt állítani, hogy ezzel a filmmel, ezzel a témával 10 évvel ezelőtt is megkapta volna Sarah Polley az Oscar-díjat, nem vagyok benne biztos, de ez igazából ez a jó része a változásoknak, hogy egy ilyen film forgatókönyve is Oscar-díjat tud kapni, meg hát egy ilyen forgatókönyvet is azért meglehetősen nehéz minőségi módon megírni, úgyhogy fönn van az Amazon Prime-on, tessék megnézni, szerintem senki nem fog benne csalódni.
Felkeltetted az érdeklődésemet, és hogy az üstökénél ragadjam meg a dolgot, közben eszembe jutott, egész végig ezen gondolkodtam, miközben figyeltem ám rád, hogy Sarah Polley a Holtak hajnalában játszott.
Igen,
csak nem jutott eszembe a címe.
Meg még sok mindenben
egyébként. Jurassic Park zenéjével, amit John Williams szerzett, emlékezünk a nemrégében 100. születésnapját, ünnepelte volna, de szép ez a mondat, Richard Attenborough-ra, aztán pedig jövünk vissza, most egy újabb tétel következik a filmből.
Filmszerész, premier.
Japán Kanni, ez hangzott el adáson kívül a Gellért szájából. A Szörnyetek című filmmel megyünk tovább.
Igen,
hallgatlak.
Igen, valóban Japán és Kanni, mármint hogy a Kanni Filmfesztiválon mutatták most be, és azt hiszem, hogy a legjobb forgatókönyv díját kaptam meg, úgy néz ki, hogy most ez egy olyan adás, ahol a legjobb forgatókönyv díját kapó filmek szerepelnek, vagy hát kettő egészen biztosan, mert az előző is ilyen volt, hogy a Sarah Polley filmje. Amikor japán alkotókról van szó, én egyébként így rendszeresen elbizonytalanodom, mert soha nem tudom, hogy milyen sorrendben kell mondani az ő kereszt és vezetéknevüket.
Ugyan, mint magyarul.
Igen, tehát akkor nem úgy kell mondani, hogy Hirokazu Korida, hanem Korida Hirokazu.
Szerintem igen.
Igen. Ez rettenetesen nehéz egyébként, mert csak a japánokkal van ez így.
Magyarokon kívül.
Igen, és akkor, de egyébként azt mondta nekem egyszer egy ehhez a témához egy picit jobban értő
hogy
ember.
Ez hülyeség.
Nem, azt mondta, hogy szerintem mind a kettő helyes.
Hát, hogy az amerikaiaknál is valami fordítva mondják.
De hogy nálunk is mind a kettő helyes, teljesen mindegy, hogy melyiket használjuk, de akkor én azt mondom, hogy Korida új filmjéről van igen. Szó, mert egyébként a filmrajongók is így tudják őt azonosítani. Neki a leghíresebb film 2004-es az Anyátlanok című film, de a Bolti tolvajok is igen nagy karriert futott be. Az ő munkásságát leginkább, legalábbis, hogyha arról beszélünk, hogy miről szólnak a filmjei, úgy tudjuk összefoglalni, hogy ezek a filmek a legtöbbször ilyen extrém helyzetben lévő gyerekekről, vagy nagyon különös szövetű, a hagyományostól eltérő családmodellekről szólnak, a szeretet erejéről, de igen provokatív módon, és nagyon-nagyon érzelmesen. Tehát sokszor átlép bizonyos határokat az érzelmekkel. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ízlés dolga, hogy ezt az ember túl csordulónak látja, vagy éppen a helyén valónak. Ebben a filmjében is tulajdonképpen folytatja a saját hagyományait Korida. A Szörnyeteg egy kisfiúról szól, pontosabban egy kisfiúról és az anyukájáról, akik egy japán városban éldegélnek, és a tinédzser egyik nap furcsán kezd el viselkedni, és az anyukája a tanárra gyanakszik. Pontosabban elhangzik a fiú szájából néhány olyan mondat, ami arra utal, hogy őt az egyik tanár az iskolában zaklatja. És bemegy az iskolába a nő, és egy bizonyos pontig eljut a szembesítéssel, de igazából falakba ütközik, mert bár a japán szokásokból adódóan mindenki mélyen hajlong előtte egyfolytában, meg elnézést kér, de elismerni azt, ami történt, vagy beszélgetni arról, ami történt, nem hajlandó.
Meglehetősen nagy mértékben a tabukra épülő társadalomról.
Igen, igen, és akkor a Korida lép egy olyan fél óra után, ami egyébként a japán filmektől egyáltalán nem váratlan, lévén Kuroszava csinált először ilyet, hogy elkezdi az elejétől elmesélni a történetet egy másik szereplő szemszögéből, hogy hogy néz ki onnan, és még majd kapunk a film utolsó harmadában egy harmadikat szemszögöt is, és ebből három szemszögből, ahogy ez szokott lenni, áll össze majd a teljes kép, ami igazából tök máshova vezet, mint amit mi gondoltunk erről a történetről először. Abszolút izgalmas, szerintem egyébként legalábbis számomra, aki már látott egy-két így építkező filmet, azért egy idő után már kitalálható volt, hogy mégis mire akarják kivinni. Sőt, ez a film egyébként Cannes-ban nem csak a forgatókönyv díját kapta meg, hanem egy másik, mostanában nagyon fontos külön díjat is, amit ha elárulok, akkor szerintem elárulnék valami fontosat abból is, hogy hova kanyarodik ez a történet, úgyhogy ezt nem teszem meg, aki esetleg kíváncsi rá, az keressen el, könnyen meg lehet találni, hogy milyen díjat kapott még ez a film. Szóval én alapvetően ezt egy nagyon divatos filmnek gondolom, mármint, hogy a fesztivál divatoknak is megfelelő. Szerintem simán lehetett volna egy fél órával rövidebb, és én azok közé tartozom, akiknek, és ezt már sokszor elmondtam ebben az adásban, az ázsiai érzelmek nem feltétlenül passzolnak a saját stílusához, tehát egy kicsit mindig ilyen turistaként nézem ezeket az ázsiai filmeket, de mind emberileg, mind szakmailag szerintem tökéletesen elismerem őket is, meg konkrétan ezt a filmet is, melynek címe Szörnyeteg, és bár néhány hét múlva lesz majd a rendes, hagyományos magyar mozi bemutatója, de előtte már jó pár helyen el lehet majd csípni premier előtt.
Most pedig a Jurassic Park zenéjével megyünk tovább. John Williams csodálatos szerzeményeit hallgatjuk a mai adásban. Ebben a filmben szerepelt Richard Attenborough, ráemlékezünk, aki 100 éves lett volna a napokban. Aztán pedig jövünk Geszti Péterrel. Azt hiszem, hogy nekem is van lesz véleményem úgy a műsorról, hogy még nem láttam, de már a vendégek alapján tudok mondani ezt-azt róla. Szerintem aztán meglátjuk, hogy jövök ki belőle.
Filmszerész, TV-sorozat.
Kezdeném azzal, hogy nagyon kedvem Geszti Pétert. Mind emberleg, mind szakmailag, de emberleg egy picit jobban. Talán.
Én szakmailag picit jobban.
Csak azért, mert valószínűleg az, amiket ő csinál, az nem feltétlenül fekszik nekem valahogy. Szeretem, amit csinál, de mondjuk ez az első emlet, meg hát ezek, nem vitatom, hogy persze nagyot ment, de nem az én érdeklődési körömmel tartozik, de elismerem, hogy egy kiváló reklámszakember, kiváló ember egyébként, rendkívüli jó vele beszélgetni például. És nem azért, mert ismerem, meg jóba vagyunk, hanem azért, hogy általában szerintem bárki másról is így tud beszélgetni. A lányom, amikor először találkozott, akkor beszélgettek. Viszont van most ez a műsora.
Ugye? Adom a napom.
Eleve az adom. Igen, jó, hát persze adom a napon. Mit vártunk Geszti Pétertől? Szereti ezeket a szójátékos fordulatokat, igen.
Nagyon sokat beszélgettünk ebben a műsorban, hogy kénytelen leszek rövidre fogni, amit mondani akarok, de muszáj egy kicsit belemenni abban is, hogy ha már így szóban hoztad, ki mit gondol Geszti Péterről. Én Geszti Péteren nőttem föl egészen konkrétan, és én azt gondolom... Mint mindannyian, de hogy nekem fontos is volt ez a szál, mármint, hogy a Geszti féle szál, amin keresztül nem tudom, én megismerkedtem egy csomó dologgal, amivel lehet, hogy ha nincs a repülők, meg nincs a Megáll az ész, meg nincs a dzsungelkönyvvel, meg nincsen a mindenféle vállalása, akkor az máshogy történik meg. Én azt figyeltem meg az ő pályáján, hogy azok a dolgok igazán hitelesek és szerethetőek, amiket nem a marketing szakember csinált, hanem Geszti Péter az alkotó.
Ez így van.
És ez nagyon-nagyon, ez szerintem igaz a repülőkre is, a repülők szerintem még a mai napig is érzelmeket vált ki az emberből, átad valamiféle vidámságot, a jazz meg az már jóval mesterkéltebb, és alapvetően szerintem az szokott vele lenni a probléma, filmproducerként is, nekem, mint befogadónak, hogy nagyon érzem a számítást azokon a projektjein, ahol ő nagyon ki akarja találni magát, hogy akkor most ezt hogy fogom csinálni, és akkor kiket szólítok meg. Az adom a napom, az szerintem ennek a gesztiféle hozzáállásnak az állatorvosi lova. Tehát ugye ennek a műsornak már az előzményeit hónapok óta nézhetjük a YouTube-on. Ugye a Friderikusszal összekarolva a Geszti indított egy nem YouTube csatorna, nem saját YouTube csatornát, de egy külön leágazást a Friderikusz oldalán, amiben úgy viselkedik, mint ezek a profi kócsok, akik stadionokat töltenek meg nem is tudom, mit csinálnak, és ő azt gondolta, gondolom én, de aztán lehet, hogy ennél sokkal őszintébb ez az egész, nekem nem tűnik egyébként annak, de az legyen az én bajom, hogy ez egy piaci rés, hogy leül a beszélgető partnerével, aki egyébként a leghíresebb videójában azon a YouTube csatornán a saját felesége volt, egymás szemébe néznek, majd elkezdenek szerintem ilyen álőszinte hangnemben ilyen mindenféle közhelyeket pufogtatni az emberi kapcsolatokról. Tényleg olyan, mint egy random fölütnél egy ilyen életvezetési könyvet, és onnan olvasna föl valaki.
Én ezt beleláttam a Geszti Péterbe, ezt a dolgot, amit te most elmondasz.
Igen, ez mindig is benne volt, csak ez mindig kapott egy olyan művészi színvonalat, akár Kipling miatt, akár a rap zene miatt, akár más vonatkozások miatt, amitől tudott humoros, vagy szellemes, vagy fordulatos lenni. Az adom a napommal, aminek egyébként az az alapvető szerkezete, hogy, és ez akar lenni benne a nagy találmány, hogy egy híres embernek a napját, egy stáb elkíséri reggeltől estig, tehát ott vannak vele, és este szintén élőben, mármint az esti adás is élő, bemegy a stúdióba ez a vendég, és a Geszti Péterrel beszélgetnek a napjáról, meg nyilván erről az emberről is. Na már most a legelső adásban, amiben Alföldi Róbert volt a vendég, aztán a keddiben Stoll András, a szerdaiban pedig Liptai Klaudia, azonnal kiderült, hogy igazából ez az egész nem a vendégről szól, tehát már csak azért sem a vendég a lényeg, mert hiába filmeznek egész nap, reggeltől estig, a napjából alig látunk bejátszásokat, és az a vicces, hogy a napi stream, amit most vagy el tudsz csípni, vagy nem tudsz elcsípni, az nem visszanézhető. Tehát ha akkor éppen belenézel a közvetítésbe, akkor látod, de egyébként csak azt látod, ami az esti műsorban van. Ez szerintem szerkezetileg is probléma, mert innentől kezdve ez a dramaturgia, ez egy blöff lesz. Aha. Tehát, hogy nem lesz igazán jelentősége. Na most ehhez képest igazából kapsz egy olyan talkshow-t, amiben a műsorvezető a vendégével ellentétben, legalábbis ez az Alföldinél meg a Stollnál nagyon látszott, egy ilyen magára erőltetett súgógépről fölolvasós, nagyon szögletes szerepben kínlódik, amiben nem beszélget a másikkal, hanem időnként megpróbál rá valahogy reflektálni, de azokat is ilyen, hogy mondják ezt, amik milyen bölcsességek, falvédő bölcsességekben.
Bölcsesség.
Igen, ezekben fogalmazza meg, ami egy idő után rettenetesen irritáló lesz, mintha koncepció lenne, érted, hogy 5 percenként hozza szóba a feleségét, tehát akkor is, hogyha egyáltalán semmi köze nincs a beszélgetésnek.
A saját felségét, az Alföldiét.
Hanem ugye a sajátját. Egyébként pont az Alföldinél volt az, hogy egy csomószor olyan indiszkrét kérdéseket tett föl az Alföldinek, ami csak azért nem lett kínos, már mint a végeredmény, mert az Alföldi észnél volt. És kedvesen válaszolt rá, és megpróbálta megérteni, hogy ennek a műsornak mi is a célja, mert szerintem egyébként ezek a vendégek leginkább este jöttek rá arra, hogy miről is szól ez a műsor. Engem végtelenül irritált az egész, tehát a Liptai Klaudiás epizódot már igazából alig tudtam végignézni, bevallom őszintén. Én értem a Gesztinek az indokait, ő ugye az a promozza ezt a műsort, hogy főműsoridőben ma alig látni olyan programot, amiben emberek csak úgy beszélgetnek, mert hogy ilyen idióta show műsorok mennek, amiben mindenki csak riheg, röhög, meg nem tudom
ebben,
mi.
Ezzel nem lehet vitatkozni.
Ezzel nem lehet vitatkozni, viszont az a bulvár hozzáállás, az a törölmetszet igazán lakossági bulvár hozzáállás, amivel ezt a műsort működteti, azt kell, hogy mondjam, hogy nem sokkal értékesebb, mint azok a röhögős valamik. Tehát attól függetlenül, hogy most bejátszanak részleteket, érted arról, hogy az Alföldi Róbert hogyan próbál a színészeivel, de nem tudjuk meg, hogy melyik darabot próbálja, nem tudunk meg igazából több információt ad, annál, hogy egyébként hogy vagy, meg miért sétálsz ilyen gyorsan, meg nem. Tehát, hogy az egész igazából teljesen súlytalan, és semmivel nem mélyebb, vagy értékesebb, mint egy adott Blick interjú, vagy egy akármilyen celeb megjelenés az akárhol. Persze, mivel egy műsorsorozatról van szó, aminek tényleg speciális a szerkezete, még előfordulhat, hogy majd javulást érzékelünk, tehát lehet, hogy majd bele fogok nézni, de egyelőre nekem ez a 3 nap elég volt.
Jó, hát annyi mindent beszéltél erről, és sokkal súlyosabb ügyeket emlegett, hogy azt, hogy ez a 3 vendég személye, szerintem ez már kit érdekel, de vannak nála érdekesebb emberek is. Alföldi Robertről, Stoll Andrásról, Liptai Klaudiáról, mindent tudunk az elmúlt x évből, már minden oldalról meglettek ők szólítva, majdnem minden formátumban, egy Kepes Andrásnak jobban.
De tényleg nem is róla szól ez, figyelj, a tegnapi a Liptaiban volt egy ilyen, kénytelen vagyok elmesélni azt, hogy amikor ezt meghallottam, vagy megláttam a tévébe, hangosan felröhögtem, nem tudtam már kínomban más csinálni. Valami olyasmiről beszélt a Liptai Klaudia, hogy milyen kapcsolatban van a köznéppel, mármint azzal, akik nem sztárok, és akkor a Geszti meg elkezdett arról beszélni, hogy de hát, hogy ez tök természetes, és hogy nekünk is meg kell mutatni, már mint nekünk sztároknak, talán éppen ez szó szerint így mondta, hogy mi is emberek vagyunk. Jaj,
de
és
nem akartam elhinni. Mi ezt viccből mondtuk, amikor egyszer, bocsáss meg, a Hajós András és a tesóm egy légtérben volt, és akkor azt mondta, hogy szia, Hajós András vagyok, de még az elején, mikor még a Hajós András nem az a Hajós András volt, de már így látszott benne az ígérete ennek, és akkor azt mondta a tesóm neki, hogy mekkora sztár, és mégis milyen emberi. Ezt viccből mondta. Tehát igen. Nyilván. Tehát,
de a Geszti nem viccből mondta.
Péter.
Nem viccből. Egyébként javaslom, mert erre tényleg kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy nézzél be, majd egyébként este 8-kor kezdődik ez minden este a Viaszat 3-on, amíg tart az első évad. Nézz bele, de csak az elejét nézd meg, hogyha nem bírod tovább a bevezetőt. Én már elég régen nézegettem a Geszti Pétert kamera előtt, és én még ilyen feszengősnek, ilyen erőltetettnek, ennyire nem igazinak, már nagyon-nagyon régen láttam őt, hogy ez mitől lehet, hogy a saját ötlete nem áll jól neki esetleg amiatt, hogy erre rájött, vagy valami más miatt, azt nem tudom.
John Williams zenéjével megyünk tovább, mert hogy a Jurassic Parkban játszunk a darabokat, Richard Attenborough-ra emlékezünk, aki 100 éves lett volna a napokban, nem sokára jövünk, lassan elbúcsúzunk.
Itt a Filmszerész!
Az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
Mielőtt elbúcsúznánk, még van egy kis dolgunk, mégpedig az őszi kínálatba fogunk elmerülni.
Igen, arra gondoltam, hogy mivel ugye véget ért a nyár, és egyébként majd a következő adásunk egy speciális adás lesz, amelyben visszatekintünk majd a Blockbuster szezonra, mármint, hogy mennyire nevezhető az idei Blockbuster szezon jó Blockbuster szezonnak, tehát, hogy ez egy ilyen összefoglaló adás lesz. De hogy utána aztán már tényleg kíméletlenül elkezdődik az őszi szezon, és gondoltam, hogy pár címet akkor most említek, ami számomra érdekes lesz mondjuk így novemberig a mozikban. Az első olyan film, amire fölkapom a fejem, bár azért félek tőle, az a Seance Velencében című újabb Kenneth Branagh Poirot film, ami annyiban hát üt el az első kettőtől, hogy egy nem annyira ismert regény alapján...
Az elnapot gyilkosság.
Igen.
Illetve a Halloween Party. Velencei.
Így van, igen. És ezzel már azt is elárultad, hogy Velencében soha nem játszódott Agatha Christie regény, tehát azt adaptálták, és annyit elárulnék még érdekességként, aztán majd erről beszélgettünk, amikor magát a filmet is sikerült megnézni, hogy van egy ilyen Easter egg egyébként a Belfast című filmben, ahol karácsonykor Agatha Christie könyvet kap az egyik szereplő, és pont ezt a Halloween-est kapja, és akkor már állítólag a Kenneth Branagh tudta, hogy a következő az ebből a regényből fog készülni. Nagyon ráment most erre a Démonok között vonalra, én úgy láttam, hogy nem adja föl, hogy valamilyen, hogy ilyen franchise-szerűek, vagy ilyen divatosak legyenek ezek a filmek. Meglátjuk, hogy ez jobban sikerült-e, mint az előző. Aztán szeptember közepén érkeznek a feláldozhatók, ugye hát Stallone, Sylvester Stallone franchise-ról van szó, jönnek a taták megint, és néhány középszerű arccal is kiegészítve akcióznak. Majd olyan nagyon sokat nem várok ettől a filmtől, de azért meg fogom nézni, mert bírom ezeket az embereket. És nem sokkal, néhány héttel a velencei premier után már meg is érkezik a magyar mozikba Luc Besson legújabb filmje, a Dogman, a kutyák ura.
Ő posztoltam, vagy kommenteltem neked a King's X-nek az ugyanilyen című lemezét.
Igen, igen. Meg egyébként ugyanilyen című film is létezik, hogy Dogman, igen, azt hiszem egy olasz film. Mindenesetre ez is nagyon izgínek tűnik, legalábbis az előzetes alapján. Aztán jön majd októberben az új Ördögűző film, ami egy ilyen legacy sequel, azt hiszem így hívják ezeket. Ez egy ilyen örökség folytatás, ugye sequel, jól mondtam.
Jó,
az a folytatás. Aztán jön Johnny Depp nagy visszatérése, a Jean Dubarry a Szerető című film, amelyet szintén azt hiszem, hogy Cannes-ban mutattak be, és októberben jön egy új magyar film is, a Cica Verzum, majd október közepén jön szerintem az ősz leginkább nagyszabásúnak tűnő, mind művészileg, mind szórakoztató szempontból nagynak tartott film, a Megfojtott virágok.
Azt hittem a Napóleon.
Nem. Az még nem érkezik akkor. Nem, Martin Scorsese új filmjéről van szó.
Igen,
a 206 perces Megfojtott virágokról. Mindenkinek javaslom megtekinteni a legújabb előzetest. Én nagyon ritkán szoktam azt érezni egyébként, még az olyan filmek előzetesénél is, amik nagyon érdekelnek, hogy ezt most azonnal meg akarom nézni. Na most a Megfojtott virágok az ilyen. Tulajdonképpen egy western gangster filmről van szó, amely az indiánok történelméhez is meglehetősen erősen tapad. Cannes-ban nagyon szerették, valószínűleg az oszkáros versenyben is komoly lesz, mármint, hogy komoly esélyes lesz, és úgy lesz egyébként a bemutatója, hogy mivel az Apple TV Plus gyártotta, ezért elég hamar már novemberben föl fog kerülni streamingre, de előtte októberben azért egy hónapot fut majd mozikban.
Hát köszönjük a figyelmet, el is búcsúzunk, mert hát jó szorosra sikerült ez a mai műsor. Hát még egy picit belehallgatunk a T-Rex-es részbe a Jurassic Parkból, majd az apropót elmondja Gellért búcsúzásul, keressék podcastjainkat, és jövő héten speciális adással készülünk, akkor is várjuk a hallgatókat.
Igen, azért hallgattuk John Williams filmzenéjét, mert hogy a Jurassic Park egyik emblematikus szereplője, Richard Attenborough e héten lett volna 100 esztendős, és így tisztelegtünk az emléke előtt, és ahogy már említettük az előbb, jövő héten találkozunk majd egy ilyen spéci visszatekintő adással. Addig is minden jót, vigyázzanak magunkra!
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes tévés mozis magazinja.